figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és technikus kollégáim Tompos Péter és Karkus István, valamint a műsorszerkesztője Berecz Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatást tesz Georgiában, október 28-án és 29-én. Erősítette meg vasárnap az MT-nek Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. A delegációban részt vesz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, valamint Varga Mihály pénzügyminiszter is. Négy szem közti majd plenáris tárgyalásokra kerül sor, ezt követően a georgiai miniszterelnök és Orbán Viktor közös sajtónyilatkozatot tesz. Ismertették a programot. Újabb lakhatási támogatásokat tervez a kormány, amelyekkel a fiatalok jelentős támogatást kapnának az első lakásvásárláshoz, a dolgozók a lakbérhez és a lakásfelújításhoz. E kérdésekről is szól a hétfőn induló nemzeti konzultáció, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hidvégi Balázs elmondta, Budapest komoly lakhatási gondokkal néz szembe. Ennek egyik oka, hogy a lakbérek szintjét jelentősen megemelte a turistáknak szóló, rövidtávú úgynevezett Airbnb lakáskiadás. A nemzeti konzultációban szó lesz arról, hogy a kormány nyújtson-e adókedvezményt a cégeknek, ha azok hozzájárulnak dolgozóik lakhatásának támogatásához. Szintén kérdés lesz, hogy a szépkártya felhasználható legyen-e lakásfelújításra, illetve azt is megkérdezik, hogy a CSOK Plusz mellett bevezessenek-e újabb intézkedéseket a fiatalok lakhatásának támogatására. Ilyen lehet új kollégiumok építése, valamint az első lakást vásárló fiatalok számára kedvezményes, 5%-os kamatozású lakáshitel bevezetése, fejtette ki az államtitkár. A bevándorlásra kizárólag a magyar modell a jó válasz, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Mencer Tamás azt írta, Afrika lakossága az óvatos becslések szerint a következő 20 évben 750 millió fővel fog nőni, és eléri a 2,2 milliárdot. Hozzátette, mi az Európai Unióban szűk 500 millióan vagyunk. Ha az afrikai tömegnek csak egy kis része elindul Európa felé, nekünk harangoztak, fogalmazott. Hangsúlyozta, a bevándorlásra kizárólag a magyar modell a jó válasz. Senki sem jöhet be. A gyűjtőpontokat Európán kívül kell létrehozni. Itt lehet beadni a menekült kérelmet, és csak az jöhet be, akit mi beengedünk, részletezte. Hozzátéve, hogy a bevándorlás terrorizmust, bűnözést és párhuzamos társadalmakat is jelenthet. Egyre erősebbek a magyar egyetemek, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium, felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika úgy fogalmazott, a felsőoktatási rangsorok egyrészt megmutatják a nemzetközi versenyben az egyetemek helyét, másrészt azt is mérik, hogy az egyetemi képzés milyen előnyöket jelent a hallgatóknak, az oktatóknak, a gazdaságnak, vagyis a teljes társadalomnak. A falusi civil alap 2020-as indulása óta országszerte csak nem 500 nyertes pályázatot hirdettek ki önkéntes tűzoltó egyesületek számára 1,7 milliárd forint értékben. Ebből Vas megyében 60 önkéntes tűzoltó egyesület összesen 221 millió forint pályázati támogatásban részesült, közölte a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos, a Vas vármegyei Kondorfán, ahol egy felújított, az előzőnél korszerűbb tűzoltó autó átadása alkalmából rendezett ünnepségen vett részt. Gyopáros Alpár kiemelte, a Magyar Falu program legfőbb célja a kis települések elnéptelenedésének megállítása volt. Az életminőséget javító fejlesztésekkel sok helyen sikerült elérni pozitív demográfiai fordulatot, de az utak, járdák rendbetétele, épületek emelése szavai szerint önmagában nem lett volna elegendő. A falvak népességének megtartásához szükség van a kultúra, a hagyományok megőrzésére és ápolására, valamint az olyan aktív civil közösségekre is, mint a számos helyen a kondorfajhoz hasonlóan nagy múlttal rendelkező és helyben a fejlődés motorjainak számító önkéntes tűzoltó egyesületek, fűzte hozzá a kormánybiztos. Végül az időjárásról. Az alacsony szintű felhőzet és a köd néhol csak lassan szakadozik, egy-egy helyen tartósan megmaradhat. Emellett nyugat felől fátyol felhőzet vonul fel, ami délután szűri, zavarja majd a napsütést. Számottevő csapadék ma nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 17 fok között alakul. A naposabb részeken akár 21 fokot is mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni-eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Simonovics Ildikó divat történészt szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Az Egri várban találkoztunk, nem véletlenül, hiszen a közönség sztár szerepben címmel a Magyar Menyasszony projekt bemutatására kerül sor hamarosan. Mi még a projekt bemutatás előtt találkoztunk egymással. Amikor már adásba kerül ez a riport, a projekt bemutatásra került itt az Egri várban, de van miről beszélnünk, hiszen szeretnénk bemutatni a kedves hallgatóknak a Magyar Menyasszony projektet, amiről mit is lehet tudnunk?
Hát először is üdvözlöm a kedves hallgatókat és Önt is, köszönöm szépen a beszélgetés lehetőségét. Ez egy eléggé szertágazó történet, aminek maga az ötlete, az alapötlete az bennem fogalmazódott meg 12 évvel ezelőtt.
Miért?
Egy másik projekt kapcsán. Nem ez az első közösségre, közönségre építő kiállítás és projekt, amit én hát vezetek, és az én ötletem. A korábbi az arra címre hallgatott, hogy Street Fashion Budapest, tehát az utcai divatot archiváltunk, ott is egy online gyűjteményt hoztunk létre, ahova demokratikus módon bárki feltölthette magát. Tehát, hogy nem az volt, hogy mi kimentünk az utcára, és mi majd megmondjuk, hogy ki a jól öltözött, vagy aki izgalmas, hanem itt ide bárki ehhez csatlakozhatott. És akkor jött az ötlet, hogy igazából fotókat szeretnék gyűjteni, régi fotókat is szeretnék gyűjteni. Egy olyan témát szeretnék kitalálni, vagy egy olyan témával szeretnék előrukkolni, ami a legnagyobb, legszélesebb közönséget képes bevonzani, az az esküvő témája. És ez azért merült fel, mert volt egy fotógyűjtésünk, hogy Street Fashion annó küldjenek az emberek nekünk régi családi albumokban rejtőző fotókat, és nem annyira Street Fashion képek, bár olyanok is jöttek, de nagyon sok esküvői kép jött. És igazából ez adta az ötletet, hogy a családoknál általában a legrégebbi fotók, azok esküvői fotók szoktak lenni, tehát ilyen 19. század végéről beszélek, 20. század elejéről. És ennek nyilván az az oka, hogy mi is az esküvő. Mi is a házasságkötés. A házasságkötés két ember életének valahol, tehát egy ilyen csúcspontja, tehát a legfőbb átmeneti ritusból a születés, a halál kezdet és a vég. Közbősőleg a két embernek a felnőtt életének, de a mindenesetre a közös útjának a kezdetét jelöli ki a házasságkötés. Nagyon sok esetben egyébként felnőtté válással is jelent, de a második, harmadik házasság esetén ott nem feltétlenül, ott a közös útról lehet beszélni. Ugye ez a sorsfordító alkalom és tényező, ez ugye a társadalom részéről egy összetett ritusrendszert követelt meg, tehát hogy a társadalmi normák nagyon jól olvashatók voltak, beszédesek egyébként az egész közösségre nézve, hogy milyenek voltak az esküvői, a házassági szokások, és ezt amikortól már a fotóművészet, tehát maga a technika megengedi, és létrejöttek ugye ezek a fotóműtermek. Először, amikor az emberek elmennek megörökítetni magukat, az a legtöbb esetben, ha nem a leggazdagabbakról beszélünk, az ennek a jeles alkalomnak az emlékezetére történik.
Találom már az elnevezés is, a magyar menyasszony. Mire utal az elnevezés, és honnan jött a cím ötlete?
Nagyon erős, ez egy kicsit személyes, tehát maga az ötlete az a nappaliban tornázás közben jutott eszembe 12 évvel ezelőtt. Mondom, ez a street fashion volt, meg az, hogy közösségi gyűjtésben, vagy közösség megszólításban mit gondolok egy sikeres témának, ahol tényleg elég sok ember tudok lehet bevonzani. És valami rögtön ez adódott, mert hogy nem esküvő, mert hogy ez azért, meg hogy esküvőidőt, meg esküvőkivel, tehát olyan van, az olyan nagyon-nagyon, hogy mondjam, ilyen piaci szagú vagy. Szóval ez engem úgy kevésbé izgatott.
A mennyasszony emberi.
Először egyébként őszintén nem volt mögöttes módszertani, vagy valami mélyebb elméleti gondolat, hanem egyszerűen alliterált és jól hangzott. Tehát ez volt az első, hogy magyar mennyasszony, ezt már úgy láttam magam előtt, még nem ezt a logót, de hogy így alapvetően így megjelent a szemem előtt, mint logó, mint brand név gyakorlatilag. És aztán az elmúlt 3 évben, tehát mégis a kiállítás megnyitás, amit tavaly, tehát a nagy kiállítás, ami a Nemzeti Múzeumban volt, azt megelőzően 2 évvel én már felkértem különböző szakértőket tanulmányok megírására, és amikor ezek a tanulmányok elkezdtek beérkezni hozzá ajánlott tárgylistákkal, akkor vált világossá, hogy ugyan öntudatlanul adtam ezt a címet, hogy magyar menyasszony, de hogy ez igazából a házasságkötést, ez a kiállítás, ami egy közösség és a közgyűjteményi anyag fúziójának alapuló nagyon izgalmas, de és széleskörű kiállítás, ami 500 évet ölel föl ráadásul, hogy az egy nőtörténeti kiállítás lesz. Mert hogy a házasságkötés az tulajdonképpen apropó szolgált itt már a kiállítási bemutatásnál ahhoz, hogy 500 éven távlatában bemutassuk, hogy hogyan változik a nő szerepe a magyar társadalomban. És ezért hál' Istennek, hogy ez a címe, mert hogy itt nem az esküvőről van szó, nem rengeteg mennyasszonyi ruha volt kiállítva, de ez nem ez egy esküvő kiállítás volt, és nem egy esküvői ruha kiállítás. Úgyhogy itt, ami, csak hogy így már így kicsit így promózzam, hogy ami itt látható most, ez egy, ugye az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban programsorozat keretén belül volt ez a döntése a minisztériumnak, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum a mennyasszonnyal, hát rócsózzon kvázi, így hétről hétre az ország különböző pontján. Itt Egerbe azért vagyok én is itt most, és mutatom be ezt a projektet, mert a magyar mennyasszony nem egy kiállítás, és itt most visszatérek a kezdő kérdésére. Tehát, hogy a projekt az ugye egy közösség felépítése, ez a Facebookon történt, egy közösségi gyűjtésnek szánt felület, ami később online archívumként, és a jövő az utókor számára egy kárpát-medencei esküvői szokásokat bemutató, tehát, hogy bármikor, bárhonnan elérhető hatalmas, ezt vizuálom én, még nem tartunk, de hogy már az alapokat lefektetünk, online kép, fotó, gyűjtemény legyen. Ezen történt maga a közösségi gyűjtés is egyébként, és ennek az a kép anyaga látható itt is az installációban, meg volt látható a nagy kiállításban a Nemzeti Múzeumban, és majd, hogyha jövőben bárhol felmerül még a mennyasszonynak egy komolyabb összefogáson alapuló utaztatása, mert ez most csak egy ilyen kis, ez az EU-s tagság miatt, vagy elnökség miatt van, ez csak egy ilyen nagyon-nagyon mellékszár, de az eredeti elképzelés szerint nekem az volt, hogy az online gyűjtemény az gyakorlatilag kiterjed, mind a közgyűjtemények ott megosztják az esküvői képüket, és ugye avval, hogy utaztatjuk a kiállításokat, ott újabb és újabb közösségek nyithatók meg, múzeumok tudnak csatlakozni hozzá, megcsinálják a saját magyar menyasszonyukat, és erre Egerben van is potenciális érdeklődés a Dobó István Vármúzeum részéről, akár Zsófia volt az, aki ezt már így megbeszéltük, nyilván ezek majd anyagi és hát ilyen támogatás felső fenntartói támogatáson is múlik, de hogy a szándék megvan arra, hogy 2026-ban itt Egri menyasszonyt is nyithassunk. És tulajdonképpen most én azért is vagyok itt, hogy nyilván bemutassam az itt az érdeklődő egri közönségnek, hogy ez a kis kubus, amit most idehoztunk, ami lényegében az eredeti nagy kiállításnak három úgynevezett interaktív eleme volt. Kettő a szakmai nyelv úgy hívja, hogy analóg interakció, ez az azt jelenti, ami kézzel fogható, tehát nem a digitális kütyükön alapszik, tehát hogy két ilyen kézzel fogható, amit a közönség úgy megfoghatja, vagy szóval kapcsolatba kerülhet, ami egy megértést is egyébként meg a, tehát az információk jobb befogadására alkalmas, és két ilyen sikeres interakciónk volt, és ebbe a kubusba ez az egyik a úgynevezett pártapróba, ahol kislány és felnőtt hölgy, tehát nő és gyermek, Sárközi, Tornyos Bársony, Mezőkövesdi Matyó és Tamási koszorúkat lehet felpróbálni, Sápi Jánosné mester keze nyomán készült gyönyörű szép pártákat, koszorúkat, úgyhogy lehet ott tükörben meg lehet nézni magunkat, meg lehet ugye vele szelfizni, nagyon szokták szeretni a hölgyek, és a másik interakció az pedig az eredeti kiállításnak a bevezető terében volt, tehát azon keresztül mentünk, az úgynevezett szalagerdő, ahol szalagokon, ami egy kicsit ugye utal a fátyol, az esküvői dekoráció, de közben egyébként a mesei hősök, ahogy eltévednek az erdőbe, és aztán egy tisztásra érne, és ezeken a szalagokon 100 esküvővel kapcsolatos magyar szó, és annak a magyarázata olvasható, rámutatva arra, hogy mennyire gazdag a magyar nyelvünk, hogy legyünk igazából büszkék arra, hogy egy-egy szó például, hogy házasságot köt a magyar nyelven, még hány másik szóval írható le, hogy mennyire árnyalt, és mennyire sokszor mutat vissza egyébként történelmi régi hagyományokra, szokásokra, ilyen ugye a bekötik a fejét, a pártába maradni, az eladósorba kerülni, a feleségül venni, az ugye ez mind a feleségvásárlásnak a szokása, a férhez megy, hogy ugye a menyasszony megy a férjes házba, ez az adott esetben a falu egyik feléből a másik felébe, de mondjuk egy interkontinentális esküvő esetén pedig a menyasszony hát országából ország határokat megy át, és érkezik meg egy teljesen másik kultúrába. Tehát ilyen is, ha ezekkel hasonlókkal találkozhat az ember, ha ez tényleg tüzetesen végig bogarásza. És akkor a harmadik interakció, ami egy úgynevezett digitális interakció, ez az én szívem csücske, ez az, ami az igazi misszióját a Magyar Menyasszony projektnek, amit már ez említettem is, hogy legyen egy olyan nagyon-nagyon kiterjedt fotó és igazából adat és történetgyűjteményünk, ahol ugye az emberek maguk oszthatják meg a családban fennmaradt esküvői képeket. Az se baj, ha nem tud róla semmit, akkor azt mondja, hogy ismeretlen kép, és hogyha még évtizedet se tud, akkor majd mi datáljuk azt körülbelül. Viszont nagyon sokan, hál' Istennek, nyilván még a szüleik, nagyszüleik, de még akár a dédszüleiknek az megismerkedésük történetét, vagy akár az egész ugye 20. századon átívelő eléggé tragikus, meg hát így azért a mindennapok történetét leíró sorsokat, ami tényleg lehet a hollywoodi sikertörténettől a nagyon-nagyon szomorú, meg küzdelmes, meg kitartásra ösztökélő, tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon tanulságos történetek vannak, már így is az 1907-es körülbelül, ami jelen pillanatban már fönt van, ez közel 5000 képet jelent egyébként az archívumban. Tehát, hogy én nekem az a célom, hogy így még tovább így álmodva, hogy ez egy több tízezres gyűjtemény tud lenni, és hogyha ebbe böngészik valaki, akkor tényleg felekezetre, társadalmi rétegben is egy nagyon-nagyon gazdag, és sorsokban is nagyon-nagyon különleges, és nagyon egyedi, és ugyanakkor nagyon általános történeteket is majd olvasgathatna az akár a jelenkor, de majd az utókor. És ezzel tulajdonképpen az elképzelésem, hogy legyen ez egy missziója az embereknek is, hogy úgy haltak meg nagymamáink, dédmamáink, hogy szinte névtelenül nem is ismerjük. Ugye, tehát még adott esetben lehet, hogy már a mi utódaink nem fognak róluk tudni semmit, és itt ez egy lehetőség, hogy megörökítsük és emléket állítsunk az ő nagyságuknak.
A kedves hallgatókban pedig, ha felkeltettük az érdeklődést, fontos információ, hogy a Magyar Menyasszony interaktív kiállítási pavilonban október 25-e és november 13-a között várják az érdeklődőket, mindazzal az akcióval és mindazzal a lehetőséggel, amelyet ön most megemlített. A látogatási időpont pedig október 25-től november 13-áig 10 és 18 óra között.
És még egy nagyon fontos hangsúlyozom, hogy ugye van ez a www.magyarmenyasszony.hu oldal, és az a vállalásunk, hogyha valaki aznap este 8-ig feltölt egy képet a családjáról, akkor van egy adminisztratív munkatársam, de 8 után feltölt az nem, tehát 8-ig, akkor amíg 8-ig fel lesz töltve, az, hogyha az megfelelő a kritériumoknak, mármint a jó minőségű, azt a kolléganőm kiengedi, tehát ha másnap idejön, akkor már megtalálja magát a kiállításban.
Kedves hegriek, kérem szépen most figyeljenek, ismételjük el még egyszer ezt a fontos információt.
20 óráig lehet feltölteni, és másnap ide lehet jönni, és akkor a kiállításban megtalálják kivetítőn az ember nagyságban a saját maguk által feltöltött nagyszülőkről, dédszülőkről, vagy saját magukról készült képet.
És van még egy fontos információ, a Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony című online archívuma egy folyamatosan bővülő gyűjtemény, amelyben ön is feltöltheti saját vagy családja esküvői fényképeit és történetét, továbbá a megismerkedéstől a házasságkötésig vezető útról megőrzött tárgyi emlékek fotóját. Egy fontos dátumot mondok most el. Itt az Egri várban október 30-án 10 és 18 óra között várják a kedves érdeklődőket azokat, akik ezt a feltöltést nem tudják otthon megoldani, mert hogy itt lesznek szakemberek és segítenek a feltöltésben.
Igen, tulajdonképpen ugye a fiatalabb generációnak nem okoz különösebb gondot mondjuk egy online portálra regisztrálni és megfelelő módon minőségben digitalizálni a képeket. Egyeseknek viszont idősebb korosztálynak ez már lehet, hogy meghaladja a lehetőségét, és hogyha nincsen lelkes unoka, na őket várjuk ide, tehát ide jön két kolléganőm a Nemzeti Múzeum, egy szkennerre, ők maguk beszkennelik jó minőségbe az, amit idehoznak, de csak kölcsön kell adni, tehát ők beszkennelik, felveszik az adatokat, és utána ők föl is töltik, és akkor gyakorlatilag másnaptól már az élesben látható, egyrészt az online gyűjteményben, másrészt itt a kiállításban.
Még egyszer az időpont, október 30-án 10 és 18 óra között itt az Egri Dobó István Vármúzeumban. És mi a Magyar Menyasszony adattár és a Facebook oldal közötti különbség?
A Facebook csoport az egy a közösség építésére szolgáló csoport. Ott is meg lehet osztani a fotókat és a történeteket, de attól az nem kerül fel a gyűjteménybe. Ez egy nagyon fontos, és nem kerül a kiállításba. Ott az azért jó, és azért szeretik az emberek, mert hogy tudja, a közösség lájkolja és kommenteli őket. És mivel ugye ez egy nagyon szeretetteljes közösség, én azt gondolom, hogy az egész világon egyedülálló, nem csak Magyarországon, de Magyarországon is egyedülálló, egy olyan csoport, ahol nem kell a kommenteket törölgetni. Tehát a csoport fennállásának 4 éve alatt 5 darab kommentet kellett eddig törölnöm, ami egészen példátlan, én azt gondolom, a mai világban, és pozitív és jó példa. Tehát ez egy szeretett közösség, és itt minden mennyasszony gyönyörű, és általában egyébként azért is szeretik ide feltetni, mert ugye a honlapon nem kap visszajelzést, a Facebookon ott szeretgeti őt a közösség. Tehát hogy lehet lájkot vadászni, meg lehet a kommentekkel befürdözni, hogy milyen szépek voltunk. Az viszont nem maradt fenn az utókornak, ez a pillanatnyi boldogságnak a tere, tehát hogy ott van interakció. Az, hogy a Nemzeti Múzeum garantálja azt, hogy egyrészt későbbi kiállításokba be tudja rakni az adott, vagy akár egy tárgyfelajánlással tud élni mondjuk egy későbbi utazó kiállításnak a megvalósításakor, vagy hogy egyáltalán az utókorra tényleg kereshető módon, bármikor elérhető, mert a Facebookon nem tudok keresni, és a másik az nem a miénk, tehát a Facebook az bármikor megszűnhet. Itt mi meg egy olyan platformot biztosítunk a honlappal, ami ugyanúgy gyűjteménye a Nemzeti Múzeumnak kvázi, mint amik a raktárban vannak, csak ez az online térben van, és annyiban demokratikus, hogy ide bárki föltölthet, tehát mert nem fogadunk el mindent ajándékba, de itt igen. De hát, hogy itt, hogyha megfelelő minőségű a fotó, akkor gyakorlatilag mindenki adományozóvá válhat, és mindenki megmutathatja magát, a családját, és tovább örökítheti az utódoknak.
Köszönöm szépen önnek, hogy elmondta ezt a fontos információt. Valóban akkor van különbség az adattár és a Facebook között. Annak idején, 12 évvel ezelőtt gondolta volna-e, hogy ilyen sikere lesz az ötletének, és hogy ilyen sikeres utat jár be a Magyar Mennyasszony projekt?
Hát az igazság, hogy maga az ötlet, amikor így ez kipattant a fejemből, akkor pont a siker szelével együtt. Tehát, hogy én arra gondoltam, hogy egyébként máig nem tudok mondani olyan témát, amit ilyen szinten azt gondolom, hogy ítézve sikere van ítélve. Tehát ebben benne volt a potenciál, és én azt is gondoltam, hogy az volt az alapötlet, hogy ezzel úgy tudunk megszólítani embereket, annyira szerethető, és ez megvalósította, vagy beváltotta a hozzáfűződő reményeket, mert 150 ezer látogatónk volt, ami azt lehet mondani, hogy történeti kiállítás esetben saját fejlesztésű ötlet, teljes mértékben saját, illetőleg közösségi anyag, tehát hogy nem képzőművészet, nem nagy név, hanem a mi rólunk szól, azt mondom, hogy ilyen sikeres kiállítás nem volt az elmúlt évtizedekben.
És további sok sikereket kívánok önnek, önöknek, önnek és munkatársainak. Köszönöm szépen a beszélgetést Simonovics Ildikó divattörténésznek. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: Ferenc pápa szinódusi záróbeszéde, Nem lesz apostoli buzdítás, elég, amit jóvá hagytunk, a szinódusi záró dokumentum. A szinodális egyház primátusa a lélek ajándékában rejlik. A Szent Atya homíliája a szinódus lezáró vasárnapi szentmisén. Ferenc pápa szinódusi záró beszéde. Nem lesz apostoli buzdítás, elég, amit jóvá hagytunk. Október 26-án szombaton, a szinódus zárónapján, a résztvevők egészen késő estében nyúló megfeszített munkával pontról pontra megszavazták a szinódus záró dokumentumát. A Szent Atya, aki az egész szinóduson mindig részt vett, ha csak egyéb apostoli munkája ebben nem akadályozta, szintén egész nap jelen volt, és a záró dokumentumot nem csak jóvá hagyta, hanem kijelentette. Nem szándékozom apostoli buzdítást közzétenni, elég, amit jóvá hagytunk. A záró dokumentummal összegyűjtöttük legalább 3 év munkájának gyümölcsét, amelyek során meghallgattuk Isten népét, hogy jobban megértsük, hogyan lehetünk a Szentlélekre hallgató szinodális egyház a mostani időben, kezdte értékelő beszédét a pápa. Az egyes fejezetek elején a bibliai hivatkozások nyitottan teszik az üzenetét arra, hogy találkozunk a feltámadt Úr gesztusaival és szavaival, aki arra hív minket, hogy legyünk evangéliumának tanúságtevői, méghozzá az életünkkel, a szavainkat megelőzően. A dokumentum, amelyet megszavaztunk, 3-as ajándék számunkra. Először is nekem, Róma püspökének. Azzal, hogy szinódusra hívtam össze Isten egyházát, tudatában voltam annak, hogy szükségem van rátok, püspökök, és a szinódusi út tanúi. Köszönöm. Még Róma püspökének is gyakorolni kell a meghallgatást, veletek együtt, hogy válaszolni tudjunk az igére, amely naponta szól nekem, erősítsd meg fivéreid és nővéreid, legeltesd juhaimat. A pápa megjegyezte, hogy az ő feladata, miként azt Szent Bazilis tanítja, hogy megőrizze és előmozdítsa a harmóniát, amelyet a lélek továbbra is szétáraszt Isten egyházában, az egyházak közötti kapcsolatokban, minden olyan erőfeszítés, feszültség és megosztottság ellenére is, amelyek megjelölik az útját Isten országának teljes megnyilvánulása felé, amely Izaiás próféta látomása szerint az a lakoma, amelyet Isten maga készít minden nép számára. Mindenki számára, abban a reményben, hogy senki sem hiányzik. Mindenki.
Tutti.
Mint pünkös reggelén, amely harmonizálta a nyelvek különbözőségét, szögezte le a pápa. Ezt tanítja a II. Vatikáni zsinat, amikor azt mondja, hogy az egyház, mint szentség, az Istenre való várakozás jele és eszköze, aki már megterítette az asztalt is vár reánk. Kegyelme a lelke által a szeretet szavait suttogja mindegyikünk szívébe. A mi feladatunk, hogy felerősítsük ennek a suttogásnak a hangját, anélkül, hogy akadályoznánk, hogy ajtókat nyissunk,
ad aprire le porte.
Falak építése nélkül. Mennyi kárt okoz az egyházban a falak építése? Nem szabad úgy viselkednünk, mint a kegyelem sáfárjai, akik az irgalmas Isten kezét megkötözve kisajátítják a kincset. Emlékezzünk arra, kérte a pápa, hogy a szinódust bocsánatkéréssel kezdtük, felismerve, hogy mindnyájan irgalomra szorulunk. A Szent Atya Madeleine de Brel a perifériák francia misztikusának versére utalt, amely így buzdít. Legfőképp ne legyünk merevek.
Non essere rigido.
Mert a merevség bűn, amely belép a klerikusok, a férfi és női szerzetesek életébe. E költemény háttérzenéjével fogadjuk a záró dokumentumot. És most annak fényében, ami a zsinati úton felmerült, vannak és lesznek is meghozandó döntések. A mostani háborús időben a béke tanúivá kell lennünk, és meg kell tanulnunk valódi formát adni a különbségek együttélésének. Ennél fogva nem áll szándékomban apostoli buzdítást közzétenni, elég, amit jóvá hagytunk, jelentette ki Ferenc pápa.
Non intendo pubblicare una esortazione apostolica. Basta quello che abbiamo approvato.
A dokumentumban már nagyon konkrét jelzések vannak, amelyek útmutatásul szolgálhatnak az egyházak küldetéséhez a különböző kontinenseken, a különböző kontextusokban, ezért azonnal elérhetővé teszem mindenki számára, ezért mondtam, hogy az legyen nyilvános. Ilyen módon szeretném elismerni a befejezett szinódusi út értékét, amelyet e dokumentum által nyújtok át Isten szent, hűséges népének. Az egyház életének a dokumentumban jelzett egyes szempontjairól, valamint a 10 tanulmányi csoportra bízott témákkal kapcsolatban, amelyeknek szabadon tovább kell dolgozniuk, azért, hogy nekem ezekről javaslatokat tegyenek, időre van szükség, hogy olyan döntésekre jussanak, amelyek az egész egyházat érinti. Ezért továbbra is meghallgatom a püspököket és a rájuk bízott egyházakat. De ez nem jelenti a döntések végtelen halogatását. Ez megfelel annak a szinódusi stílusnak, amellyel a péteri szolgálatot is gyakorolni kell. Meghallgatni, összehívni, megkülönböztetni, dönteni és értékelni. És ezekben a lépésekben szükség van szünetekre, csendekre, imádságra. Olyan stílus ez, amit apránként együtt tanulunk. A Szentlélek hív és támogat minket ebben a tanulásban, amelyet a megtérés folyamataként kell értelmeznünk. Ebben a feladatban segítségemre lesz a szinódusi főtitkárság és a kúria összes dikasztériuma. A dokumentum ajándék Isten egész hűséges népének, annak sokféle kifejezés módjában. Nyilvánvaló, hogy nem mindenki fogja elolvasni, de főként ti lesztek másokkal együtt, akik majd elérhetővé teszitek a benne foglaltakat a helyi egyházakban. A szöveg a megszerzett tapasztalat tanúsága nélkül sokat veszítene értékéből. Amit átéltünk együtt, az egy olyan ajándék, amelyet a résztvevők nem tarthatnak meg maguknak. A közös élményből lendület adódik, aminek a dokumentum a tükörképe, és ez bátor tanúság tétele indít, hogy igenis lehet együtt járni a sokféleségben, anélkül, hogy elítélnénk bárkit is. Beszéde záró részében Ferenc pápa a világban zajló háborúkra tekintve a béke megteremtésének módjaként a meghallgatás, a párbeszéd és a kiengesztelődés útját jelölte meg. A szinodális egyház a misszió számára most a szóbeli megosztás után lépjen a tettek mezejére. Ezt az együttjárás segítse a harmonizáló lélek lehedete. Végül név szerint köszönetet mondott a pápa a szinódusi főtitkárnak, a főrelátornak és legfőbb segítőtársaiknak. A szinodális egyház primátusa a lélek ajándékában rejlik. Ferenc pápa homíliája. Vasárnap délelőtt Ferenc pápa a Szent Péter Bazilika főoltáránál bemutatott ünnepélye szentmisével lezárta az október 2-án kezdődött püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének második ülésszakát. Homíliájában a jerikói vakról szóló evangéliumi szakaszt elemezve arra buzdított, hogy az Úr hívására válaszolva együttesen kövessük őt és vigyük el a világnak az evangélium fényét. Ferenc pápa hálát adott a püspöki szinódus során kapott kegyelmekért, és hangsúlyozta, hogy olyan egyházra van szükség, amely egybegyűjti a világ kiáltásait, amely szembe tud nézni korunk kihívásaival, amely nem mozdulatlan, hanem missziós egyház, és az Úrral együtt járja a világ útjait. Az evangéliumi szakasz Bartimeus mutatja be nekünk egy vak embert, aki kénytelen az út szélén koldulni, kezdte homíliáját Ferenc pápa. A jerikói vakról szólva megállapította, hogy egy reménytelen helyzetű, kirekesztett emberről van szó, aki azonban, amikor meghallja, hogy Jézus arra halad el, kiáltani kezd hozzá. Ez minden, amit még megtehet. Kiáltja fájdalmát, és Jézus elé viszi kívánságát, hogy visszanyerje látását. Miközben mindenki szemrehányást tesz neki zavaró hangos kiáltozásáért, Jézus megáll előtte, mert Isten mindig meghallja a szegények és a fájdalom minden kiáltását, mutatott rá a Szent Atya. A püspöki színódus közgyűlésének lezárásakor szívünkben olyan sok hálát hordozva mindazért, amit megosztottunk egymással, gondolkozzunk el azon, ami ezzel az emberrel történik, buzdította rá a híveket Ferenc pápa. Bartimeus az evangéliumi szakasz erején az út mentén ült és koldult, még a végén, miután Jézus magához hívta és visszanyerte látását, csatlakozott hozzá az útján. Az első dolog, amit az evangéliumi szakasz Bartimeusról elmond, az az, hogy a vak ember ül és koldul. Ezt az első szempontot elemezve a pápa kifejtette, hogy helyzete tipikusan olyan emberre jellemző, aki már bezárkózott saját fájdalmába. Az út szélén ül, mintha már semmit sem tehetne, ha csak nem azt, hogy kap valamit a sok zarándoktól, akik húsvétkor áthaladnak Jerikó városán. A Szentatya ennek kapcsán megállapította, hogy ahhoz, hogy valóban éljünk, nem maradhatunk ülve.
Non possiamo restare seduti.
Élni azt jelenti, hogy mindig mozgásban vagyunk, elindulunk, álmodozunk, tervezünk, megnyílunk a jövő számára. Bartimeus tehát jelképezi azt a belső vakságot is, amely leblokkol minket, amely miatt ülve maradunk, amely mozdulatlanná tesz minket az élet peremén, amikor többé már semmiben se reménykedünk. Az evangéliumi szakasz tanítása arra készít bennünket, hogy ne csak a személyes életünkről gondolkozzunk el, hanem arról is, hogy mi vagyunk az Úr egyháza, folytatta homiliájában Ferenc pápa. Útunk során számos dolog elvakíthat bennünket, képtelenné téve arra, hogy felismerjük az Úr jelenlétét. Nem tudunk felkészülni, hogy szembenézzünk a valóság kihívásaival, néha alkalmatlanok vagyunk arra, hogy választ tudjunk adni a sok kérdésre, amelyek úgy kiáltanak felénk, ahogy Bartimeus kiáltott Jézushoz. Azonban nem maradhatunk ülve korunk embereinek kérdéseivel, kihívásaival szemben, amikor sürgető szükség van az evangelizációra, amikor az emberiséget olyan sok seb sújtja. Az ülő egyház, amely szinte anélkül, hogy észrevenni, kivonul az életből és a valóság peremére szorítja ki magát, az egy olyan egyház, amely kockáztatja, hogy vakságban marad, és kényelmesen elhelyezkedik saját rossz közérzetében. És ha ülve maradunk vakságunkban, akkor továbbra sem fogjuk látni sürgető lelkipásztori feladatainkat és világunk számos problémáját. Alkalmazta Bartimeus történetét a pápa napjaink valóságára. Nem maradhatunk ülve vakságunkban, ehhez kérjük a Szentlélek segítségét, nyomatékosította a Szentatya. A pápa arra buzdított, hogy emlékezzünk rá. Az Úr minden nap, mindig elhalad, és megáll, hogy gondjaiba vegye vakságunkat. És mi képesek vagyunk észrevenni az ő elhaladását? Kérdezte. Nagyon szép, hogy a színódus arra készített bennünket, hogy legyünk olyan egyház, mint Bartimeus, vagyis a tanítmányok közössége, akik, amikor meghallják, hogy az Úr arra felé halad el, érzékelik az üdvösség vonzását, hagyják, hogy felébressze őket az evangélium ereje, és elkezdenek kiáltozni ő hozzá. Az egyház magáévá teszi a föld minden emberének a kiáltását, azoknak a kiáltását, akik szeretnék felfedezni az evangélium örömét, azoknak a kiáltását, akik eltávolodtak. A közömbösök néma kiáltását, a szenvedők, a szegények és a kirekesztettek kiáltását, a munka a gyermek rabszolgáinak kiáltását, azoknak a megtört hangját, akiknek már ahhoz sincs erejük, hogy Istenhez kiáltsanak, mert nincs hangjuk, vagy azért, mert már lemondtak a kiáltásról. Nem egy ülő egyházra van szükségünk, amely lemond, hogy folytassa az utat, hanem egy olyan egyházra, amely magáévá teszi a világ kiáltását, és bepiszkítja a kezét, hogy szolgálhassa az Urat. A pápa ezután az evangéliumi szakasz második szempontjához fűzte gondolatait. A történet elején Bartimeus ült, végül azonban csatlakozik Jézushoz, és követi őt az úton. Ez egy tipikus evangéliumi kifejezés, amely azt jelenti, hogy a mester tanítmánya lett, követői közé állt. Miután kiáltozott az Úrhoz, Jézus megállt és magához hívta a vak embert. Az út mentén ülő jerikói vak talpra ugrott, és rögtön utána visszanyerte látását. Most már láthatta az urat, felismerhette Isten művét az életében, és végre követhette őt az út. Nekünk is így kell tennünk, biztatott rá Ferenc pápa. Amikor leülünk és kényelmesen elhelyezkedünk, amikor még egyházként sem találjuk meg a szükséges erőt, bátorságot és merészséget ahhoz, hogy felálljuk és folytassuk utunkat, mindig emlékezzünk rá, hogy visszatérjünk az Úrhoz és evangéliumához. Újból és újból, amikor elhalad mellettünk, figyelnünk kell hívására, amely talpra állít bennünket és kivezet minket a vakságból. És ezután továbbra is követnünk kell őt, vele együtt kell járnunk az úton.
Camminare con lui lungo la strada.
Ferenc pápa nyomatékkal megismételte. Bartimeusról az evangélium azt mondja, hogy csatlakozott Jézushoz az útján. Ez a szinodális egyház képe. Az Úr hív minket, felemel minket, amikor ülve maradunk vagy elestünk, egy újfajta látást nyerünk vissza, hogy az evangélium fényében meglássuk a világ nyugtalanságait és szenvedéseit, és így az Úr által talpra állítva megtapasztaljuk az örömöt, hogy követhetjük őt az úton, és ezért nem maradhatunk bezárva kényelmünkbe, elveink labirintusába. Emlékezzük mindig erre, buzdított rá a Szent Atya. Ne egyedül, vagy a világ szempontjai szerint járjunk, hanem haladjunk együtt, őt követve és ővele együtt. A pápa ezután meghatározta, hogy milyen egyházra van szükségünk. Olyan egyházra, amely nem egy ülő, hanem egy talpon álló egyház. Nem egy néma egyház, hanem egy olyan egyház, amely összegyűjti az emberiség kiáltását. Nem egy vak egyház, hanem a Krisztus által megvilágosított egyház, amely elviszi másoknak az evangélium fényét. Nem mozdulatlan egyház, hanem missziós egyház,
una chiesa missionaria,
amely az Úrral együtt járja a világ útjait. Ma, miközben hálát adunk az Úrnak a közösen megtett útért, leróhatjuk tiszteletünket az ősi Szent Péter szék gondosan helyreállított erekéje előtt. Mondta szentbeszédében a pápa, majd rámutatott, hogy a hit áhítatába szemlélve Szent Péter trónja a szeretet, az egység és az irgalmasság széke, annak a parancsnak megfelelően, amelyet Jézus adott Péter apostolnak, hogy ne uralkodjon mások felett, hanem szeretetben szolgálja őket. És miközben csodáljuk a fenséges, minden eddiginél ragyogó Bernini baldakint, fedezzük fel újra, hogy ez adja meg a keretét az egész Szent Péter Bazilika valódi középpontjának, a Szentlélek dicsőségének.
Cioè la gloria dello Spirito Santo.
A szinodális egyház egy olyan közösség, amelynek primátusa a lélek ajándékában rejlik, aki mindannyiunkat testvérekké tesz Krisztusban, és felemel bennünket ő hozzá. Szögezte le Ferenc pápa, majd homíliáját a következő felhívásokkal zárta. Folytassuk a bizalommal együtt utunkat. Isten igéje ma, mint Bartimeusnak, nekünk is megismétli. Bátorság, kelj föl, téged hív. Vajon készek vagyunk-e az ő követésére? Vessük le teát a beletörődés köpenyé, bízzuk vakságunkat az Úrra, álljunk talpra, és vigyük el az evangélium örömét a világ utcáira. Zárul Ferenc pápa homíliája. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője és bemondója, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Kányádi Sándor, felemás őszi ének. Építsd föl minden éjszaka, építsd föl újra s újra, amit lerombol benned a nappalok háborúja. Ne hagyd kihunyni a tüzet, a százszor szétrugottat, szítsd a parazsat, nélküled föl újra nem loboghat. Nevetségesen ismerős minden, mit mondtam s mondok. Nehéz nyarunk volt, itt az ősz, s jönnek a téli gondok. Már csak magamat benned, és magamban téged óvlak. Ameddig célja volna még velünk a fönnvalónak.
Kenyedi Sándor a Felemás őszi ének című versét Fehér István előadásában hallották. Kenyedi Sándor 1929. május 10-én született a romániai Nagygalamb falván székelyföld műves családban. Költői tehetségét Páskendi Géza fedezte fel, 1950-ben a Bukaresti Ifjú Munkás című lapban közölte első versét. 1950-től fél évig a kolozsvári Szent Györgyi István színművészeti főiskola hallgatója volt, majd a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem nyelv- és irodalomtudományi karán tanult, itt szerzett magyar irodalom szakos tanári diplomát 1954-ben. A következő évben jelent meg első verses kötete, a Virágzik a cseresznyefa, 51-52-ben az Irodalmi Almanak segédszerkesztője, néhány hónapig az Utunk című folyóirat munkatársa is volt. 1955 és 60 között a dolgozó nő, majd 60-tól nyugdíjazásáig, 1990-ig a Kolozsvári Napsugár című gyermeklap szerkesztője volt. 1958-ban megnősült, felesége Ticsi Mária Magdolna tanár, szerkesztő volt. Kányádi tevékenyen részt vállalt az irodalmi életben. 1967-ben utazott először nyugatra, Bécsben megtartotta a Líránkról Bécsben című előadását. A 70-es években megfordult Norvégiában, Svédországban és a tengeren túlon is. 1984-ben hosszabb észak- és dél-amerikai előadókörúton vett részt, 1992-ben Izraelben mutatta be erdélyi jiddis népköltészet fordítását. 1987-ben meghívták a Rotterdami Nemzetközi Költőtalálkozóra, de nem kapott útlevelet, ezért tiltakozásul kilépett a Romániai Írószövetségből. 1993-ban Kossuth díjjal jutalmazták, 2014-ben a Nemzetművészet címmel tüntették ki. A Magyar Művészeti Akadémia a Kossuth és a Széchenyi díjbizottság tagja volt, a Digitális Irodalmi Akadémia egyik alapítója. 2018. június 20-án hunyt el Budapesten.
imája.
Igaz lelkületért, Uram, tégy ellentmondás nélkül engedelmessé, a szív kiszerűsége nélkül tisztává, zúgolódás nélkül türelmessé, színlelés nélkül alázatossá, szertelenségre való hajlam nélkül vidámmá, kislelkűség nélkül szomorúvá, fennhéjazás nélkül komolyjá, könnyelműség nélkül vonzóvá, hamisság nélkül igaz lelkűvé. Add, hogy kevésség nélkül tegyem a jót. Önhittség nélkül meg tudja minteni fele barátomat, és épülésére szolgáljak szóval és jó példával, a te igazságodat tartva szem előtt. Ámen.